Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
Szép, ez kicsit azt. Hangos.
Igen. Ja,
igen. Ez meg most el is tűnt. Hogy ez szép jó most napot jó kívánunk lesz. Mindenkinek. Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Január 28-a kedreggel van. 9 óra, 11 perc itt Tanács Gábor.
És itt van Gede Balázs. Elnézést kérek, Amanda a szokásosnál is nagyobb hangot kért. Ugye
igen.
És most felmentés kap a következő élőzés alól, mert hogy Éppen hogy csak a végére tudott érni a szegény a híreknek. Úgyhogy.
Kérdezi a hallgató, hogy a tegnapi amerikai tech szektor összeomlásról nem akartok beszélni a 4:49-kor. Köszönjük szépen a kérdést.
Ez egy viszonylag hosszú műsor.
Igen, mindig nem
aminek
tudom.
Aminek van eleje, közepe, meg vége. És
ezzel igen. Kezdtünk a tőzsdei összefoglalóban, majd meg lehet hallgatni a millásregeli.hu-n, ahol egyébként minden adást vissza lehet hallgatni, hogy beszéltünk róla ott és akkor. Minden órában nem tudunk ezzel foglalkozni, mert rengeteg más egyéb témánk van, mint hát, ahogy most is.
Tehát
most
ha
is.
Közepén bekapcsoljuk, akkor az nem jelenti azt, hogyha igen. Utána nem volt valamiről szó, hogy előtte is ez volt a helyzet.
Na, és ahogy mondtuk, ugye sok témánk van, most is van egy merőben más, mint a tőzsde.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Szerbantarról fogunk beszélgetni, mert hogy 80 éve halt meg, elég mostoha körülmények között konkrétan nagyon verték, és szerkesztő úr azt a munkacímet adta, hogy 80 éve verték nagyon Szerbantar irodalom történészt. Emlékeim szerint ezt kikérte magának, vagy legalábbis azt mondta, hogy ő nem irodalom történész, bár volt ilyen alkotása, de most nem tudom pontosan idézni, valamit mondott, hogy csak az irodalomért rajongó író, vagy valami ilyesmi, de majd Katona Csaba történész ezt is helyre rakja. Szia, jó reggelt!
Szerbusztok, jó reggelt! Valóban ő azt mondta, hogy ő nem irodalom történész, hanem egy író, aki hát kacérkodott picit az irodalom történettel is. Hát ennek legalább két olyan lecsapatása van, mint a magyar irodalom történet, meg a világirodalom története. Ugye, ha csak ezt a kettőt írta volna Szerbantal, már akkor tisztelettel kellene
rá. Azért is, hogy különleges hangvételő és nagyon olvasmányos, eltérő más, minden más irodalom
történet. De még mennyire is máig olvasható, és ugye pontosan ez benne a lényeg, hogy két olyan művet tudott letenni az asztalra, amit teljesen eltért attól a fajta kánontól, amit megszoktak, és akkor ennek nyomán én hadd idézzem őt, hogy mit írt a irodalom történetéről, ami szerintem jól megmutatja azt, hogy ő pontosan hogyan gondolta ezt a dolgot. Meg kell változtatnunk a csillagos égbolt rendjét az irodalomban. A régiek úgy szemlélték a világot, hogy Magyarország volt a világ közepe, és a többi ország csak arra való volt, hogy Magyarország más voltához az ellentéte szolgáltassa. Az ő előadásukban a legfőbb szerep annak jutott, hogy miben különbözik Magyarország Európától, mi azt mutatjuk meg, hogy miben hasonlít hozzá. Hát azt gondolom, hogy ez egy máig megfontolandó
olyan
gondolat.
Olyan gondolatok.
Ugye?
Igen.
Ugye, hogy mit jelent az európaiság, majd még egy másik dolgot idéznék én ebből az irodalom történetből. De azt gondolom, hogy amikor Szerbantalról beszélünk, akkor nagyon fontos leszögezni, hogy az ő halála, és akkor azt gondolom, hogy itt illik fejet hajtanunk a holokauszt valamennyi áldozata előtt, egyáltalán a II. Világháború minden áldozata előtt. Az bizony a magyar történelemnek egy mérhetetlen mély szégyene, hogy a legnagyobb, legnagyszerűbb magyar irodalom történet szerzőjét gyakorlatilag agyonverték. És hát hogyan jutott ő erre a sorsra?
Hogyan verte egy honfitársa?
Igen, az ráadásul vélhetően egy olyan eszméjegyében, amelyik magyarabbnak gondolta magát minden más magyarnál. Ennek a részleteiben most talán fölösleges is belemenni. Szerbantal azonban azt gondolom, hogy mindenkit megérdemli a figyelmünket. Rövid élet adatott neki, ezt mindenki tudja. Alig 40-valahány éves volt, amikor meghalt. Egyébként pedig egy zsidó családból származott, de katolizált zsidó családból származott. Itt érdekességként említeni meg, hogy Prohászka Ottokár volt a keresztapja. Tehát az a székesfehérvári püspök.
Igen, ez egy nagyon furcsa egy
de érdekes.
Motivum az életébe, főleg ahogy végződött.
Ez rendkívüli módon, és ismerve Prohászka életútját, meg a hozzáállását a zsidósághoz hozzátéve, hogy a zsidóság az ő értelmezésében az elég különös dolog volt, de ez megint egy külön beszélgetés. tárgya lehetne, de ő volt a keresztapja, ezt így. Ilyen értelemben tehát őt, hogy 6 éves korától Szervantól gyakorlatilag katolikus szellemben nevelkedett, piarista gimnáziumba járt, Sík Sándor volt egyebek mellett a tanára, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne illeszkedett volna be a keresztény kurzusba.
Nem bírom ellökni magam, hogy ezt vajon az ember, aki ezt csinálta vele, vagy akik ezt csinálták vele, ezt tudták?
Az azt mondom, hogy tudták.
És ennek ellenére teljesen mindegy volt már akkor?
Ugye a legszélsőségesebb náci faji alapú gondolkodásnak a lényege, hogy hiába tér meg valaki faji alapon zsidó. Következésképpen, ha valaki így viszonyul az embertársához, akkor azt gondolom, hogy az menthetetlen. Uh-huh. És hát ott Balfon valószínűleg, akik őrizték ezeket a foglyokat, azok...
Náluk ez volt.
Igen, pontosan. És azért megint külön kérdés, hogy hogyan sikerült idáig eljutni, és ezt a sikerültöt most tegyük idézőjelbe. Ő ugyanis, ami Szerbantalt illeti, neki alapvetően volt egy sikeres pályája. Több olyan dolgot említenék meg, ami elsőre talán nem szembetűnő, hogy a magyar irodalom történet, ez 1934-ben jelenik meg, ugye egy pályázat nyomán kapta ő a első díjat. Egyébként mellett Babis Mihály ült a zsűriben, csak meg mondjunk, vagy Makkai Sándor, hogy mondjuk egy másik nevet, aki ugye tegyük rögtön hozzá, hogy egy református lelkész volt túl azon, hogy első osztályú író. Hogy hát Kolozsváron jelent meg. Tehát a konkrétan a magyar irodalom történet még csak nem is a két háború közötti csonka Magyarországon, hanem Kolozsváron, és aratott nagy sikert ez a kötet. Hozzáteszem, hogy Szerbantal emellett írta Nyugatba, Kölcseiről írta a doktoriát, azt meg is jelent, de írta Napkeletbe is, annak pedig ki volt a szerkesztője, Tormai Cecil. Tehát, hogyha ezt így összerakjuk, akkor valami egészen ellenmondásokkal terhelt konglomerátumot fogunk kapni. És akkor rögtön azt is hozzátenném, hogy Szerbantal pedig összesen 3-szor volt nős, de 2 felesége volt. Ez meg úgy fordulhatott elő, Lakner Amáliát elvette, majd elvált tőle, majd újra elvette.
Tehát ez egymás után vagy közben volt a másik feleség?
Nem közben, egymás után 2-szer ugyanazt a hölgyet, tehát ilyen mixát kálmánni dolog ez, mint Magus Ilonával.
Az egy más... És ő a második, harmadik, vagy az első második volt?
Első második. Az első, első második, és végülis a harmadik házassága, vagy úgy tetszik a második házassága, hát ez már csak matematikai trükk, az volt az ő élete nagy szerelme. Emellett ne felejtsük el azt is, hogy kiváló regényíró volt. Tehát Csunderli Péter kollégám írta egyszer azt, talán halála 75. évfordulóján, hogy igazából, ha megnézzük a Pendragon legendát, akkor arra juthatunk, hogy sikerült neki egy olyan művet letenni az asztalra, amilyenekkel később Umberto Eco jelentkezett, csak egy fél évszázaddal megelőzte. És hogy hát egy szupersztár is lehetett volna belőle szerencsésebb időszakban, szerencsésebb együttállással. De nem ez történt. Hát ha valaki olvasta a Pendragon legendát, az tudja, hogy egy sodró lendületű, lenyűgöző írás, ami gyakorlatilag ötvezi a kísértett históriát, a detektív regényt, és emögött meghúzódik egy hatalmas műveltség. Volt olyan kritikus, aki azt írta róla, hogy Istenem, mennyi ponyvát olvasunk irodalomnak álcázva, mekkora öröm, hogy ponyvának álcázott irodalom is a kezünkbe kerülhet.
Igen, ez nagyon jó.
Ez kicsit rejtőjenőre haj az egyébként ez a dolog. De hogyha ezt megnézzük, és nagyon sokan úgy gondolnak, hogy a Szerbantal, hogy egy ilyen elvont bölcsész, én hadd idézzek tőle az Utas és Holdvilágból egy nagyon szép részletet, hogy mennyire volt elvont a mi bölcsészünk, és látta az élet lényegét. A főhős udvarul egy hölgynek. Azt mondja, hogy visszatérjek, maga az első pillanattól kezdve nagy hatást tett rám. Nagyszerű, most érezzem magam megtisztelve, ugye? Mondja, nem tudna egy kicsit szellemesebben udvarolni? Nem tudok szellemesebben udvarolni, az az impotenseknek való. Ha nekem tetszik a nő, csak arra gondolok, hogy azt tudomására hozzam, aztán vagy reagál, vagy nem, de általában reagálni szoktak. Ja. Hát ezt megint nem viszem tovább. Ugye amikor arra gondolunk, hogy egy ilyen könyvtárak mélyén elveszett, a valódi világot nem érzékelő ember van előttünk, hát ezt nagyon gyorsan felejtsük el, Szerbantal abszolút nem ilyen volt. És még cinizmus is volt benne, mert amikor ugye kezdték megfosztani a írói, aztán pedig az emberi mozgásterétől is a zsidó törvények révén, akkor egyebek mellett kellő cinizmussal írta le, hogy megtaláltam megfelelő identitásomat, magyar anyanyelvű zsidó vagyok. Ugye, és ebben azért ennek a kornak szoknak nagyon-nagyon sok mindene benne van. Gyakorlatilag odáig jutott az ő sorsa, miközben Szegeden volt egy időben egyetemi oktató, és 1941-ben a 7. Olivér című regényét már Radcliffe néven jelentette meg, úgy módon, hogy fordított a Szerbantal. Ez tehát azt a szűkülő mozgásteret jelzi, ami ugye a zsidó származású honfitársainkat érte ebben az időben. És sajnos még
azt fordítani is... még fordíthattak, de már nem adhattak is.
Így van, te rejtélyenül is egyébként hasonló módon járt el, tehát voltak olyan írásai, amikor már nem adhattak ki a saját neve alatt, hanem egész egyszerűen ezzel a módszerrel próbált meg valamilyen bevételre szert tenni, meg egyáltalán publikálni. És hát sajnos azt is meg kellett érnie, hogy betiltsák az irodalom történetét. Erre megint hoztam egy idézetet, mert azt gondolom, hogy nagyon hatásosan tudja ábrázolni azt, hogy mi történt. Szóval volt egy Palló nevezetű úriember, aki fölállt a parlamentbe, 1942. decemberében, és az úgynevezett Magyar Szellemi Kultúrközösség nevében felszólalt, és következőt mondta. Megteszem ezt azért, mármint a felszólalást, mert a kezemben levő könyv a magyar szellem, a magyar irodalom nagyságai ellen, az örök magyar szellemi értékeken rombolást követel, és ez ellen az értékrombolás ellen minden pedagógusnak, minden magyar embernek tiltakoznia kell, mert ez a könyv, ez az irodalomtörténet egészen gyanús törekvések melegágya, és megérett arra, hogy a politikai testületben is megbélyegezzék. Nem ragozom tovább, még a következő is elhangzik benne. Petőfi szerelmi költészetéről, amely a magyar szerelmi költői irodalom legszebb kivirágzása, azt mondja, hogy Petőfi szerelmi költészete különlegesen Biedermeier jellegű. Csak beteg lelkületű és beteg fizikumú emberek írhatnak így olyan tiszta szerelmi költészetről, mint amilyen Petőfié volt. Hát azt gondolom, hogy nem igényel semmilyen kommentárt ez a dolog, ami roppant szomorú, hogy 43. januárjában Szinyei Mersé Jenő kultuszminiszter valóban betiltatja a könyvet, tehát Szerbantalnak sajnos még azt a végtelen megaláztatást is meg kellett érnie, hogy az irodalom történetét gyakorlatilag magyar gyalázónak minősítették. Hát hogy milyen korszak volt ez, azt gondolom, ehhez nem kell sokkal többet hozzátenni.
Abszolút jól leírja ez a szitu, igen.
És hogy a tragédiák sorát folytassam, ugye január 27-én hunyt el jelen tudomásunk szerint Balfon, ahogy az özvegye mondta azt, hogy őt agyonverték, ez nem teljesen biztos, hogy így történt, lehetséges, hogy agyonverték, lehet, hogy egész egyszerűen a embertelen bánásmódba halt bele, nem tudjuk egészen pontosan megítélni, sajnos bizonyos szempontból mindegy is, bárhogy is van, az életét erőszakkal vették el.
Ez mi volt Balfon, ez a, milyen tábornak mi volt a funkciója, vagy ez hogy működött?
Ez egy munkatábor volt, és itt dolgoztatták őt évek mellett. Idézném megint csak a utolsó levelét, én remélem, hogy kimentettem azt is, mert nagyon szépen írt erről, hogy ő hogyan viszonyult ehhez. És 45. január 27-én halt meg, és utolsó levelét 12. 16-án 44-ben írta a munkatáborból. Édeseim, végtelenül szomorú vagyok, nem csak tervetek nem sikerült, hanem még a csomagokat sem kaptuk meg. Általában ez a hely, ahol most vagyunk, Balf, átkozott egy hely, és minden tekintetben nagyon rosszul megy nekünk. És most már nincs más reménységem, mint az, hogy a háborúnak nem sokára vége lesz, csak ez tartja meg bennem a lelket. Most már sötét is van, meg hangulatom sincs, hogy többet írjak, bízatok benne ti is, hogy nem sokára találkozunk, és szeressétek szerencsétlen tónitokat. Tehát még az optimizmus megvolt benne, ugye még 44 decemberében is. Egyebek mellett arról számolt be, hogy például a fogolytársaim, mivel ismerik őt és tudják, hogy kicsoda, próbálták megkímélni a nehéz fizikai munkától, hogy nehogy a sanyargatásokba tönkre menjen, de hát
és ezzel együtt is
sajnos láthatjuk, hogy mindez hiába valónak bizonyult, és hogy a tragédiák sorát azért még tudjuk növelni. Özvegye 1951-ben egy fiúgyermeknek adott életet, nem lehet pontosan tudni, ki az apa. Szerb János, így hívták a gyermeket, ő azt mondta, hogy ő Szerb Antalnak a szellemi gyermeke. Ebből a fiatalemberből egy egészen kiváló keretkutató lett, tibetológus. Ezen kívül pedig avantgárd költő volt, aki 1988-ban önkezével vetett véget az életének, 37 évesen, miután alkoholba folytotta ki, tudja milyen traumáit, amit hordozott magával. Tehát, hogyha lehet olyasmiről beszélni, hogy örökölt trauma, akkor azt gondolom, hogy ez itt mindenképp megfogható. De ezzel együtt, amikor Szerb Antalra emlékezünk, és azt gondolom, hogy tényleg egy letörölhetetlen szégyen volt a magyar történelemben, hogy ez az ember így halt meg. Én idéznék tőle egy olyan dolgot, és bocsánat, hogy ennyi idézetet hoztam, de azt gondolom, hogy mindenek megvan a maga helye, ami a mai napi roppant megfontolandó. Ez pedig így hangzik. A magyar értékek európai értékek. Az európai magyarnak nem csak, hogy nem kell magyar voltától elfordulnia, hanem ellenkezőleg az irodalomtörténet megtanítja arra a legnagyobb magyar hagyományra, hogy nálunk mindig a leginkább európaiak voltak a leginkább magyarok. A külföldieskedés épp úgy, mint a magyarkodás, nálunk mindig a félműveltek és tudatlanok attitűdje volt. És ugyancsak ezt idézetet folytatva. Kultúránk úgy született, hogy a magyart, ezt a kóborló keleti népe Szent István a kereszténység által Európához csatolta, és ezzel megmentette az enyészettől, amely elérte a vele rokon törzseket. A magyarság lelki arculatát azóta is az európai szellemben való intenzív részvétel különböztette meg leginkább a környező szláv népektől, melyek kelet felé fordultak, és a nyugati orientáció szellemére tette ugrá a magyarságot a szomszédok fölött. Szent István óta minden magyarnak, akik az átlagon felülemelkedett, Európa volt a legfőbb szerelme. Hát azt gondolom, hogy ezek ma is megfontolandó gondolatok.
Igen, abszolút. Ez nem probléma a sok idézet, mert ezt teszi lehetővé, hogy nem csak beszélgetünk, vagy beszélünk róla, hanem beszéltetjük is egy kicsit, amikor ő rá emlékezünk.
És én javasoljam mindenkinek, hogy a Pendragon legendát, az utas és holdvilágot vegye a kezébe.
A Pendragon legendát újraolvasom, mert az egy korai olvasmányom volt, és csak az emlék van meg, hogy mennyire klassz és érdekes.
Bárki János úr, Velszi kolondjai mindenképp megérnek. egy újraolvasást, ami az Utas és Holdvilágot illeti, hát az leginkább Itália, Umbria tájain játszódik, az viszont egy olyan lelki utazás, aminek hát vannak olyan vetületei is, mint amit az előbbi idézet mutatott meg, hogy aztán az udvarlás eredményes volt, tehát tessék el olvasni a könyvet.
Így is van. Nagyon szépen
Csaba,
köszönjük, Csaba.
Csaba, még a Száruldagy a Balfi tábornak mikor lett vége, meg hogy annatól már az úgynevezett felszabadulásig csak egy-két hónap volt. Hát.
Így van. Nem tudom pontosan, hogy mikor, de az biztos, hogy nagyon-nagyon kevés kellett volna hozzá, hogy életben maradjon Szerbantól, sajnos nem így történt.
Igen, ez még szörnyűbbé teszi ezt a tragédiát. Köszönjük még egyszer, hogy beszélgettünk róla. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Én köszönöm a figyelmet, szervusztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 80 éve erőszakosan elhunyt, vagy erőszakos cselekedetek által elhunyt Szerbantalról.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Na megnézzük, hogy a tegnapi AI-os, tech-es amerikai ütésváltás szele megcsapta a budapesti értéktőzsdét, bár nekünk elég kevés tech cégünk van.
Tegnap csapdosta kicsit már.
Tegnap akkor kicsit csapdosta, igen, de mindjárt meglátjuk, hogy most mi a helyzet a nyitásban. Kedves Hugo üzletkötő majd elmondja. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Alapvetően tegnap kicsit esett a budapesti értéktőzsde, de hogy már megint 85 ezer felett van, de ugye az egész ilyen 200%-os pluszban van, azért nem olyan jó a hangulat a blue chipek között. OTP minusz 0,25, elsősorban 25.930-on, MOL minusz 0,21, 100%, 2850. A Richter az, amely időt tud emelkedni, 10.480 forinton, kicsivel több mint 1% felett. Az M-Telekom pedig, ugye a tech szektor, ha nem is amerikai, de magyar, mínusz félszázalékos esésben van, 1392 forinton van, de alapvetően a forgalom nagyon nagy részét a MOL OTP teszi ki, persze. Délután viszont Magyar Nemzeti Bank egy banki kamatdöntő ülése van. Nem várnak vágást, Nincs tere, Matolcsi korszerűnök utolsó előtti kamatdöntő ülése van, nem nagyon fognak vágni. Ez március kész borítékolható.
Mert utolsón sem valószínűleg, ugye? Tehát most ez meglepetés lenne.
Ez a forint, hogy reagál erre, vagy reagál-e, vagy már reagált?
Ugye az nyitás ahogy... úton nagyjából 20 fillér sávban mozog, 409 forinton lehet venni most 1 eurót, 392 forint és 15 fillérre pedig 1 dollár. Tegnap este volt egy hatalmas dollár erősödés, 70 pontot jött le az euró-dollár, ez egy kicsit megmozgatta a dollár-forint árfolyamát. Alapvetően ez az, ami így a magyar piacon jelen pillanat jelen van. Ugye héten van MNB kamatdöntőülés, LKB kamatdöntőülés, és amerikai banki kamatdöntőülés is. A Fed borítékot, hogy nem fog vágni. Az LKB kérdőjeles, és az MNB sem fog vágni. Eddig úgy néz ki, euró-dollár, ugye a Fedre fog nagyon mozogni, ha fog, de nem várunk nagy mozgást alapvetően. Ugye az olajárak is befolyásolják ezt, mellettem különböző makroadatok is, munkaerőpiac, infláció és társai. Nagyjából ez így, de ugye tegnap azért nagyon megütötték a tech papírokat, mondtátok is. Kiemelendő, hogy a Broadcom az 17,4%-ot esett, az Nvidia 300% híján 17-et, Oracle pedig 13,79-et, Taiwan Semiconductor 13,33-at, és a Supermicro Computer az is 12,5% felett kicsivel. Ezek azok, ami így hatalmas esések voltak. Ugye az Nvidia már többször produkált hasonló esést, és mégis visszavették utána a befektetők. Lehet ezután is így lesz, de ilyen kaliberű hír nem jött ki azóta, mióta az ilyen videókártyákat gyártják.
Hát és igen, a piaci hegemóniáját veszélyeztető hírek kevésbé voltak, ugye ez az egyeduralkodó ebben a chip típusban, vagy egyeduralkodás ez jelen volt, most egy picit ez így megbillent és elgondolkodtatta a befektetőket.
Hát igen, de ugye azért nem jelenti semmit sem, de hogy már a Batmanben is, meg több helyen is volt már a shady kínai könyvelésről szó. Szóval emiatt is kell szkepticizmussal kezelni ezt a 6 millió dolláros befektetést a kínai piacon, hogy az dolláron megcsinálták azt az OpenAI-t, amit amúgy a ChatGPT vagy bármelyik más hasonló használ, és ezért kérdőjeles. Mellett ugye az amerikaiak 500 milliárd dolláros beruházást akarnak tech-szektorba, szóval kérdőjelessé vált az egész most így hirtelen.
Világos. Európában
hogy egyébként... mennyire térül meg.
Igen, Európában egyébként mennyiben hasonló a helyzet? Mit csinálnak ott a tőzsdék?
Alapvetően vegyes, a budapesti tőzsde emelkedik, a DAX minimális pluszban van, a francia tőzsde minimális mínuszban, a britek azok, amik szintúgy minimális pluszban vannak, de nem nagyon van mozgás, ugye ilyen 0,3 és mínusz 0,1 között van az emelkedés, vagy a csökkenés mértéke, szóval relatíve szűk sávban mozognak. Mindenki kivár most a héten kamatdöntő ülésekre. És ha ez ki, megjön a hír, hogy mi lesz a quantitative easing vagy sem, utána lehet majd kicsit jobban spekulálni a részvények terén is, meg a kötvények terén is.
Világos. Oké, okay, nagyon köszönjük, jó munkát, jó kereskedés, szia. Kedves Ugó üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei helyzetről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Vándorállat a Libikókán egy életpálya történetei a munka címe a mostani beszélgetésünk, és nem csak ennek egyébként, hanem majd egy olyan beszélgetés sorozatnak, amely a kitalálója, Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgató rendezője fog nekünk elmesélni, illetve beavatni minket, hogy miről is szól ez, és ha minden igaz, itt is van a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Halló, jó reggelt! Akkor lehet, hogy még nincs, vagy már nincs, valami történt. Előbb már sikerült, de akkor megpróbáljuk direktorulat újra előkeríteni.
Na hát, ahogy ezt beharangoztuk, Szikora Jánossal fogunk beszélgetni, a Vörösmarty Színház, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgató rendezője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na és hát elmondtuk itt a bevezetőben ezt a Vándorállat a Libikókán című beszélgetés sorozatot, aminek az apropóját világítsuk meg, sőt még a címét is, ez a Vándorállat motivum esetleg többeknek ismerős lehet. És a célt is, ugye, mert itt majd még ezen előadások bevételének is egy speciális helye van, tehát egy ilyen nagyon összetett, komplex, mondhatni, irodalmi, művészeti projektről van szó.
Igen, valóban a cím az egy festmény címe, Vándorállat a Libikókán, és ez Elkazoszki egy festménye, és tőle kaptam ajándékba. Itt lóg a dolgozó szobám falán, minden nap ránézek, és kénytelen kelletlen, de eszembe jutnak azok a vándorévek, amelyek ezt a székesfehérvári időszakot megelőzték. Mert ha végig gondolok a pályámon, azért én dolgoztam és éltem Pécsen, Miskolcon, Szegeden, Egerben, Győrben, Szolnokon. Ugye azért ez egy elég szép lista. Épp a múltkor volt egy összejövetele a vidéki színházigazgatóknak, és akkor én ott tényleg úgy tréfálkozva, de mondtam, hogy gyerekek, nagyon sokszor mondjuk azt, hogy ó, a szakma az a kis ujjamban van, hát nekem a magyar színházi szakma az nem a kis ujjamban, a lábamban van. Mert épp a múltkor számoltam össze, azért gondold el, másfél millió kilométer mögött vagyok. Tehát ez a 16. autómobil most ülök, innen tudom, több mint másfél millió kilométert vezettem. Ebben az országban színházigazgatóként, meg rendezőként, tehát azért ez, hogy mondjam, ez a vándorállat, ez nem tudom, hogy kell-e ezt még különösebben.
Nem, abszolút, ez már majd az két szakma, mert ezzel buszosok, meg kamionosok szoktak menőzni.
Eszembe jutott régen a buszsofőröknél, kim volt a plecsni, a másfél, egy millió kilométer balesetmentesen, úgyhogy...
Így van, igen. Sőt, még régi autókon szokott egyébként kint lenni, hogy volt olyan, hogy autókon is kitették, hogy 500 ezer kilométer, meg minden, de hát, hát mi 500 ezer kilométer fiúk a fasolban nem vagytok 500 ezer kilométerrel. Úgyhogy...
Igen, az, hogy meg kell
de hát ennyit a vándorállatságról, de igazából... Igen. Igen, de az igazából ugye emögött azért az van, hogy ez a nagyon mozgalmas élet egyben rengeteg fantasztikus találkozást is hozott az életemben. Tehát most, amikor így visszatekintek a pályámra, és hát látom, hogy úristen, én mennyi fantasztikus emberrel találkoztam. Tehát olyanokkal, akikkel akkor még azt se tudták, hogy kicsoda. Sasvári Sándorról, amikor én találkoztam vele Száz Halombattán, ahol a Sztár Csinálok című rockopera egyik vokalistája volt ott a hátsó sorba, és én kibögtem, és azt mondtam, hogy az ki az a srác? Hát az senki, az most jött ide, ez a Sasvári Sanyinak hívják, hát senki nem tudja. Azért hallgassuk meg ezt a fiút. Már ez volt a Sasvári Sanyi. Nagyon sok ilyet tudok mondani a pályámból, a Mucsi Zolitól kezdve, hát a Kovácsházi István opera énekesig, tehát sőt, mondok egy nagyon érdekes találkozást, gondoljatok bele, 1973-at írunk, forog egy Szomjas György által készített dokumentumfilm fiatal ilyen alternatív színházas csoportokkal, és annak ki volt az operatőre, frissen kikerülve a főiskoláról, Koltai Lajos. Koltai Lajos, fölhívtam a Koltai Lajos, hogy gyere el velem beszélgetni. Miről beszélgetünk? Hát erről a filmről. Én ezt csináltam. Hát mondom, Lajos, te viccelj, hát nem emlékszel Egervárra? És azt mondja, basszus, tényleg. Na, szóval fantasztikus időutazás ez. De őszintén szólva, ezt az egészet, ha már ugye erre rákérdeztetek, nem azért csinálom, hogy itt nosztalgiázzak, mert hát ez az én privát magánügyem, ez miért tartozik ez másra. Viszont...
Hát pont ezekért a találkozásokért, tehát azért ez nem csak egy magánügy, hát... ez, hogyha megosztod, azért ez egy nagy, nagy öröm mindenki számára, szerintem ezek olyan óriási sztorik.
De tudod, az volt bennem, hogy igazából engem azt hiszem, ezek a találkozások vittek előre. Tehát nem egy nagy felismerés, de mégis így van. És hogy a találkozások, különösen akkor, amikor az ember fiatalember, mennyire fontos. Hát még egy olyan találkozás, ami szakmai jellegű, amikor kilépsz ebből az országból, kilépsz ebből a kultúrkörből, más kultúrákkal találkozol, hát, hogy mit mondjak, amikor fiatalként sikerült az Eugenio Barba által Milánóban szervezett nemzetközi workshopra fiatal főiskolásként bejutnom, és ott találkoztam mondjuk balisigeti táncosokkal, Grönlandról jött Eszkimó színházzal, hát hogy mondjam, akkor azért kitágul az embernek a gondolkodása, és az inspirációs motivációk megnőnek. Tehát azt szerettem volna, hogy ezekből a beszélgetésekből azért összegyűlik egy kis pénz a belépődíjakból, és ezt a Vörösmarty Alapítvány hosszú távra befekteti, és ennek a kamataiból minden évben egy fiatal színész elmehet külföldi tanulmányútra. Ezt hangsúlyozom, hogy ez az egész tulajdonképpen ezért jön létre, hogy fiatalok, akik, hát mondjuk meg őszintén, nincsenek jó helyzetben, nem hogy külföldi tanulmányútra, hanem egyáltalán arra, hogy kifizesse az a lakbérét,
és hogy legyen mit ennél. Ezt akarom mondani, már az albérlete problémák vannak, igen, nem a külföldi.
Igen, már ott elbukik a dolog, igen. Úgyhogy csak külföldi tanulmányutak, de ha nem megy külföldi tanulmányutak, mondjuk kimegy Londonba, és megnéz három színházi előadást. Ezt hogy csinálják Londonba? Uh-huh. Tehát például, vagy Párizsba, vagy Berlinbe.
Nagyon vagy sokat adhat az indulókarrieréhez.
Tehát igen, én azt gondolom, hogy ez sokat adhat, és ez úgy megmelegszik a szívem, ha arra gondolok, hogy az én régi találkozásaim, emlékei, azok tulajdonképpen hozzá segítenek majd nem tudom kicsodát, a nem tudom kicsodával való találkozáshoz.
Nagyon jó,
hogyan is néznek ki, hány esemény lesz, mikor lesznek, és hány.
És hogy vannak ezek tematizálva?
Elhangzott néhány név, ugye közülük azért úgy emlik, hogy valaki ott is lesz ezen.
Februárban kezdjük, február, március, április, május és júniusban lesz az utolsó. Februárban így a rockzene világába kalandozok, amikor még fiatal voltam és bohó, és nagyon-nagyon hosszú hajam volt, és igazoltattak a rendőrök, mert abban a korszakban volt még hosszú hajam, amikor azért még utcai igazoltatás járt. De Hobó, a Sasvári Sanyival, meg a Fekefalival fogok beszélgetni. Aztán van egy külön témánk márciusban, az opera varázsa, és itt Szinetán Miklóstól két nagyon fontos opera énekesége, a Rálik Szilvia és a Kovácsázi István, és egy fantasztikus karmester, a Kovács János, aki egy külön sztori, de ezzel most nem fogom mutatni a hallgatókat, bár elég érdekes a történet, de ez majd maradjon arra az estére. Áprilisban a filmvilágát idézem meg, tehát ezért én fiatalkoromban nagyon sok filmben szerepeltem. A Szantusz Jánossal kezdődik a sor, és hát azt hiszem enyed, a Eleki Juditnak egy televíziós sorozatával zárul, meg a Kihajolni veszélyes, amit Zsombolyai Jánosnak volt egy játékfilme, abban játszottam a főszerepet, és ezek ilyen, azért ezek fontos dolgok voltak, hogy megtapasztalni azt, hogy milyen úgy a sorompó másik oldalán lenni. De hát az általam rendezett filmek főszereplői is, így a Eszenyi Enikő, a Cserhalmi Gyuri, a Gáspár Sanyi, vagy a Tri Zsolt a Hadikban, tehát ők beszélgetnek majd a filmvilágáról, és hát a Koltai Lajos, aki...
Igen.
Akinek azt hiszem azért most így fölkeltettem a kíváncsiságát erre a nagyon-nagyon érdekes régi film után. 4. este májusban lesz, ott a régi Víg Színházról beszélgetek majd a Lukács Sanyival, a Halász Jutkával, Radnóti Zsuzsával, és a régi Víg Színház kapcsán érdekes, de például Eszterházi Péter is megidéződik, mert azért neki több darabját bemutatták abban a színházban, az egyiket én, és hát az az érdekes, és a Rudolf Petivel meg azért beszélgetek, mert amikor én a Víg Színházba kerültem, akkor ott még Páger Antal játszott a színpadon, meg Rutka Éva játszott a színpadon, és hát ott volt egy fiatal srác, aki ott például az általam rendezett Éjjeli Menedékhelyben az egyik epizód szerepet játszotta, és hát ma ő a Víg Színház igazgatója. Uh-huh. Tehát egy ilyen nagyon fura határvidéket. És hát van egy fantasztikus, a szívemnek ehhez lett talán egyik legközelebb álló a Mozart bűveletében, ezt tényleg bátran mondhatom, mert jó, nyilván nagyon sokakat elbűvöl Mozart, de én valahogy ezt a színpadon is meg tudtam csinálni, és Bucsi Zolival, Malek Andreával és Alföldi Robival fogok beszélgetni azokról a szolnoki évekről, ezek a Svajda Színháza, a Svajdaféle szolnoki műhely, és szóba kerül egy legendás előadás, az Amadeus, egy legendás névvel, akit nem mehetek el az életpálya megidézésében, anélkül, hogy ne gondolnék rá, hát ez a Darvas Iván. Mm-hmm. Mert Darvas Iván játszotta az Amadeusban élete utolsó nagy főszerepét színpadon, és hát azért ott volt a Liszt Ferenc kamarazenekar élőben, és a fantasztikus Rolla János, tehát azért ezekről az időkről, ezekről a próbákról van mit mesélni.
Fú, micsoda vendéglista, szenzációs. Hát csak azt tudjuk kívánni, hogy minél többen látogassanak el ezekre a beszélgetésekre, minél több bevétel gyűjjék össze, és minél több fiatal juthasson ki valamilyen külföldi produkciót megtekinteni és gyarapítani az ő tudásukat. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszámoltunk erről, és tényleg sok sikert kívánunk ezekhez az eseményekhez.
Őszintén köszönöm.
Köszönjük, szervusz. Szikora Jánossal, a Székesvári Vörösmarty Színház igazgató rendezőjével beszélgettünk.
És akkor még egyszer, Vándorállat a Libikókán, így érdemes rákeresni, hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését ezek iránt a beszélgetések iránt, amik a következő hónapokban lesznek.
És tehát a további részletek a vörösmartyszínház.hu-n egész egyszerűen itt lehet utána nézni és érdeklődni.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Valaki írja, hogy Szervé Tibor olvassa fel Szerbanta a könyveit, imádom őket, ma este fel is rakom a telómra, holnapi program lesz munka közben. Munka közben. Aztán jött még ilyen John Buorno, az Utas és Holdvilágnak van egy zseniális tápszínházas előadása, ami egy régi magyar rádiós hangjátékon alapuló, több mint zseniális. Köszönjük szépen. És valaki kérdezi, hogy a Burnmouth járat megszűnéséről volt már szó. Ez, igen, ez egy ilyen kis fricska arra vonatkozóan, hogy akinek 4-9-kor jutott megkérdezni, hogy a tegnapi tőzsdei eseményekről beszéltünk. Szóval,
de egyébként aki, amikor megszűnt, akkor is volt róla szó.
Akkor is volt róla szó, úgyhogy a millásregeli.hu lehet nyomozni és visszahallgatni. Mindent, mert mindent oda fölrakunk, az összes adás ott van. És
amúgy pedig Bournemouth.
Bornmusz?
Igen.
Ja, ez az, ami olyan trükkös, hogy nem
Ezek
Bornmusz.
A hülyangol. Hát nézd, én sem tudtam volna, hogy Leicester, meg hogy Derby.
Ja.
Derbyshire.
Igen.
Biztos, hogy
Edinburgh.
Derbynek mondtam
Edinburgh.
Volna. Ezeket úgy nem. Ehhez ott kell lenni körülbelül, vagy valakivel találkozni, aki ezeket elmondja, mert biztos nem így olvastam. Még akkor sem, hogyha úgy gondolod, hogy valamennyire tudsz egy picit angolul.
Jó. Hát akkor ez van, és mit tanít, aliász a mandalit bevetjük még egy körre itt a
Millásség egy majdnem utolsóra.
Egy majdnem utolsóra.
Fölszívtad magad
nekünk ismét. Az utolsó.
Egy óra rákészüléssel.
Nagyon fogadkoztál.
Menni fog a következő
három. Fel, meg.
Fel,
meg. Menni.
Jó, oké, oké, várjuk. Okay. Ja, már készen van, te már tudod. Jó, de lényeg, hogy itt vagy.
Na, mi meg búcsúszkodunk, és nagyon köszönjük a mai megtisztelő figyelmet is. Holnap ismét lesz Millás reggeli fél héttől hattól mai részek. Ből. Ismétlés, azt is hallgassátok meg, hát mindent, amit találtok a Rádió Café 98.0-án. Szép napot nektek, sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.